Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, az ő szent fiától, a mi Urunktól. Amen. További segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szeretett testvéreim, halljátok meg Istenek igéjét, ugye, mint hozzánk szól Pál apostol Filippi beliekhez írott leveléből, a harmadik rész első 11 verséből, eképpen. Továbbá, atyám fiai, örüljetek az Úrban. Ugyanazokat írni néktek, én nem restellem, ti néktek pedig bátorságos. Őrizkedjetek az ebektől, őrizkedjetek a gonosz munkásoktól, őrizkedjetek a megmetélkedéstől. Mert mi vagyunk a körülmetélkedés, akik lélekben szolgálunk az Istennek, és akik Krisztus Jézusban dicsekszünk, és nem pedig a testben bizakodunk. Jól lehet, én nékem van bizakodásom test szerint is. Ha bárki más mert testben bizakodni, én sokkal inkább. Körülmetéltettem 8. napon, Izrael nemzetségéből, Benjamin törzséből való vagyok, zsidókból való zsidó, törvény tekintetében farizeus. Buzgóság tekintetében az egyházat üldöző, a törvénybeli igazság tekintetében fedhetetlen voltam. De amelyek nékem egykor nyerességek valának, azokat Krisztusért kárnak ítéltem. Sőt, annak felette most is kárnak ítélek mindent az én Uram Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt, akiért mindent kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem. És találtassam ő benne, mint akinek nincsen saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom a Krisztusban való hitáltal, Istentől való igazságom a hit alapján. Hogy megismerjem őt és az ő feltámadásának erejét, és az ő szenvedésében való részesülésemet, hasonlóvá lévén az ő halálához. Ha valami módon eljuthatnék a halottak feltámadására. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, eljöttünk ideig a templomig, te hozzád, hoztuk magunkat, gondolatainkat, mindenféle problémáinkat, ideig a te házadig, hogy meghallhassuk a te ígédet. Köszönjük azt a csodát, hogy egészen hozzád lehet jutni, ami az ige hallgatás közepette a Szentlélek által, hogyha az ember hisz. Ezért szeretnénk kérni hitet, a te lelkedet, hogy ne csak a templomig jöjjünk, hanem egészen oda a Szentek Szentjébe, a mennyekbe tudjunk jutni lélekben, hogy tudjunk vele találkozni, hogy megváltozzon, módosuljon az életünk, hogy mehessünk másképp tovább, téged dicsőítve, azzal a belső örömmel, hogy vele találkozhattunk. Urunk, kérünk, hogy a másik részét, amit mi nem tudunk megtenni, hogy a lelkedet nekünk adod, hogy érthessük a te szavadat, cselekedd meg velünk, hogy veled tényleg találkozzunk, hogy valóságos legyen a kapcsolat, hogy értsük a gondolataidat, és hogy legyünk engedelmesek, hogy egyszer megvalósíthassuk, amikor arra kerül a sor. Így kérünk, hogy légy közöttünk, szólj a te igéd által, mert hallják a te szolgáid. Amen. Tök meg Istenek igéjét, ugye, mint hozzánk szól, Pál apostol Filippi beliekhez írott levele, a harmadik részéből, a 7. és 8. versből, eképpen. De amelyek nékem egykor nyerességek valának, azokat a Krisztusért kárnak ítélem. Sőt, annak felette most is kárnak ítélek mindent, az én Uram Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt, akiért mindent kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem. Szeretett testvéreim, a mai nap egy olyan ünnepnapunk van, amelynek az eredeti értelmét igazán itt a városban, a 20. 21. században már nem annyira értettük meg. Úgy hívják ezt az ünnepet, hogy az új kenyérért való hálaadás. Ez persze nem így volt 100 évvel, vagy talán még régebben, hogy nem értették volna ez ünnepnek a lényegét, mert azokban az időkben nem úgy volt, mint most, hogy olyan biztosak lehettünk abban, hogy mindenünk, ami van, az természetes, mindenünk, ami van, azt lehet tárolni hosszú időkig, és utána, hogyha esetleg hiány van, akkor ki lehet pótolni. Még 100 évvel ezelőtt is abból, hogyha a terméssel baj volt, ha nem olyan volt az időjárás, abból nagy éhínségek lettek. Ma is van éhínség egyébként, a Föld egy sereg területén. Éppen ezért ez az ünnep, hogy az új kenyérnek az ünnep, hogy van új kenyér, ez egyáltalán nem kis dolog, és egyáltalán nem természetes dolog, igenis hálával tartozunk az Istennek azért, amit a megadott. Attól függetlenül, hogy sokszor az ember természetesnek gondolja, mégis ez a megemlékezés arról beszél, hogy hálát adni azért. Ami úgy tűnik, hogy természetes, de mégis láthatjuk más területeken, akár a tévéhíradóban is, egy-két dolog megmozdul, egy-két dolog elfordul, és egy egész ország, vagy egy fél kontinens éhezik. Aztán nem csak az új kenyérnek az ünnepe, hanem összekötődött augusztus 20-a, azzal az ünneppel is, amit az államalapítás ünnepének, az államiság ünnepének nevezünk. Sokan úgy gondolják, hogy erről nem kell beszélni. Miköze ennek a kereszténységnek, Jézus Krisztusnak ahhoz, hogy a magyaroknak van államuk, megalapíthatták az államukat, és így van ez már 1000 évig. Azt is mondták, az elmúlt héten hallottam ilyeneket, hogy nekünk reformátusoknak semmi közünk augusztus 20-ához, az a katolikusoknak az ünnepe, mert Szent István. Ez így önmagában azért nem állja meg a helyét. Úgy gondolom, hogy a református embernek legalább annyira ünnepe ez, mert bizony hálát lehet adni az Istennek azért, hogy 1000 éve van államisága a magyar nemzetnek. Hány és hány nemzet van ezen a földön, akik léteznek, mint nemzet, de államiságuk nincsen. Gondoljunk csak a kurdokra. Jó pár millióan vannak. Még soha nem volt államuk. Lehet hálát adni bizony az Istennek azért, hogy köszönjük, Uram, hogy 1000 éve itt lehetünk, hogy megtartottál, pedig nem testvérnépek raknak a környezetünkben, pedig olyan háborúkat viselt el ez az ország, amilyenekbe más államok belerokkantak, és te, Isten, mégis megtartottál bennünket. Hogy miért szeretsz bennünket ennyire, nem is értem. Bizony ezeket a dolgokat el lehet ám mondani. Végig lehet gondolni, hogyha az őseink nem harcolják meg azokat a harcokat, amelyeket megharcoltak, akkor másképp alakul a történelem. Akkor lehet, hogy az ők anyám nem találkozik az ők apámmal, és én nem is vagyok. De mert megharcolták, de mert az Isten otthont adott, lehetőséget minden körülmények között fenntartotta ezt a népet, ezért létezhetek egyáltalán. Ezért nem éri meg hálát adni. Nem illik oda menni az Istenhez és megköszönni a puszta létet? Én azt gondolom, hogy de igen, nagyon is református gondolat, hálát adni azért, amit az Isten 1000 esztendeje ajándékoz ennek a nemzetnek. Aztán el lehet nézni egy kicsit nyugatra, és azt látja az ember, hogy tőlünk jóval fiatalabb népek, nemzetek és államok mondják azt, hogy gyertek, csatlakozzatok ide hozzánk nagy öregekhez. Milyen különleges dolog ez? Hol volt az államisága mondjuk Angliának, Németországnak, sorolhatnám Franciaországnak akkor, amikor a magyar államiság már létező dolog volt? Mert az Isten az különleges jókedvében valahol így gondolta, így adta. És mégis most, amikor nagyon sok válságtól terhelt a korunk, nehézségektől terhelt, éppen ezért ez a környezet, ez a hálaadás, mindazért, amit Isten eddig adott, és a jövőnek ezek a sötét árnyai és a jelennek a nehézségei, egy kérdést kell, hogy föltegyen ezt mindannyiunk számára, hogy mit mond most Isten ebben az ünnepi órában. Akkor megemlékezünk az új kenyérről, megemlékezünk az 1000 éves múltról, megköszönjük Istennek, és látjuk a sötét jövőt. Amikor Isten megszólal, akkor mindig azt mondja el, és mindig a minősített időpontban való megszólalás egy különleges dolog, mindig azt mondja el, ami kiút, megoldás az ember számára. Amikor egy közösségi ünnep van, akkor nem csak arról beszél, hogy mi a kiút az egyén számára, bár a mai korban legtöbbször az az egoista gondolkodás, amely mindent áthad, azt gondolja csak, hogy nekem mit mond a szó Isten, ez a lényeg. Az, hogy rajtam kívül létezik egy világmindenség, az nagyon sok embert nem zavar, hogy nekem mit mond az Isten, az a fontos. Mégis most nagyon sok olyan dolgot mond úgy, hogy neked mondja az Isten, mint parancsot, hogy nem csak rád lesz hatása, nem csak rád fog vonatkozni. Ha az Ószövetséget nézem, akkor azt látom, hogy Isten népében, népének körében néhány ember, mindig úgy nevezi a Bibliaiket, hogy a maradék, néhány ember engedelmessége az Istennek. Egyszerűen félelmetes, hogy történelmi hatással rendelkező dolgokat von maga után. Néhány ember engedelmeskedik, és áldott lesz az egész Izrael. Aztán azt is láthatjuk, hogy az engedetlenségnek is történelmi léptékű a büntetése Isten népe számára. Bizony ennek nagy tanulsága van, mert azt jelenti, hogy a magyarságnak a sorsa, nemzeti létkérdéseink nem a politikusok kezébe oldódnak meg igazán, tudjátok, hanem a hívő embereknek a szívében és életében. Ha jóval többen hinnénk, kérnénk, és élnénk úgy, és világítanánk ebben a világban, egész másképp nézne ki ez az ország. Az indok nem az, hogy azért világíts, azért légy Krisztushoz hű, azért légy engedelmes, hogy ezt az országot felvirágoztassuk. Nem, azért kell hűnek, engedelmesnek, és Isten dicsőségére való élettel élni, hogy az Isten tetszésére éljünk. De van egy ilyen nagyon fontos hatása mindannak, amit a hívő ember megél, a hívő embereknek a közössége megél, hogy megváltoztatja a történelem folyását, irányát. Egészen elképesztő, az egész Ószövetség semmi másról nem szól. Valaki végignézi madártávlatból, erről beszél, az Isten engedelmesek, áldása van rajtuk, felvilágzás, engedetlenek, akkor romlás van, babiloni fogság, az északi tisztörzs elhurcolása, mindennek megvan a maga következménye. Éppen ezért az, hogy te engedelmes leszel-e, nem csak rád van hatással, hanem a közösségre, a többiekre itt a gyülekezetbe, sőt tovább megyek, az egész országra hatással van. Néhány hívő emberért Isten ott és akkor az Ószövetségben megmutatta, hogy az egész népet megmenti. Amikor Pál elkezd beszélni a múltjáról, arról az időről, amikor megtért, és az utána következő időről és a harcairól, akkor nem másról kezd el beszélni, mint arról, hogy mi kell az emberben történjen ahhoz, hogy világítani tudjon. Tudjuk azt, hogy megtérés és újjászületés által van belépés az új szövetségnek a világába. Legnagyobb kérdésünk az, hogy mi alapozzuk az életünket, a saját fejünk szerint gondolkodunk. És már egy olyan világkorszakot élünk, amikor azt mondja mindenki, alapozz az önmagadba vetett hitre, a benned lévő fantasztikus tehetségekre, és így valóban te meg fogod tudni csinálni a szerencsédet, és ha valahova már eljutottál, azt fennen hirdest ki, hogy arról mindenki tudjon, légy büszke arra, amit elértél. Tulajdonképpen a viszonyítási pont, a 20. században már elkezdett ez a folyamat, sőt, a közepe felé már kezdett kiteljesedni, az ego, az én lett. Az önmagamra való büszkeség, az önmagamra való alapozás, a tehetségre, a képességre való alapozás. És az ember belenéz a tükörbe, és azt mondja, hogy hű de tehetséges vagyok. Hű de fantasztikus vagyok. És akkor is ezt mondja a légkör, hogy mondd ezt, bízd meg magadba, hogyha tudom nagyon jól, amikor a tükörbe lenézek, hogy hát nem vagyok egyáltalán egy nagy szám, nem vagyok egy tehetség, nem olyan sokra tudom én vinni igazából, de akkor is mondd azt, bátoríts magad. Egészen más alapokon voltak büszkék az emberek az ókorban, egészen más alapokon büszkék a mai időkben, de a lényeg, ami összeköt bennünket ezzel az, hogy mint emberek valóban szükségünk van szilárd alapra az életünkben. Szilárd alapra, hogy harmonikus legyen a dolgokhoz, a külső világhoz, önmagamhoz, a számomra fontos dolgokhoz való viszony. Legyek biztos az alapvetőben, és az alapvető legyen lezárt és változhatatlan. Mai világban állandóan újra és újra azt látjuk, akár a tévében, akár a légkörben, akár egymás között a saját életünkben is megtapasztalhatjuk azt, hogy történik valami, hozok egy döntést, utána fél órával rá elkezdem a döntésem alapjait mindjárt föl is szedni. Mert minden más szempontból is vizsgálható, minden megkérdőjelezhető, és mindent meg is kérdőjelez ez a mai világ. Azokat is, amelyeket nem kellene megkérdőjelezni. A kétség, a kétségbe vivés szinte folyamatos ebben a világban. És mégis milyen különös Pál apostolnak a korában, ott is volt egyfajta alapkeresés. Mindenki próbálta megragadni azt, amire fölépíteti az életét, holott Jézus Krisztus, mint alap a gyülekezetekben kijelentetett. Az új élet Krisztusban, Isten kivétel nélkül azt láthatjuk, azzal kezdi, hogy lerombolja a régit, és a helyére újat épít. És ez kíméletlenül bekövetkezik minden embernek az életében, aki keresztjéné lesz. Nem lehet a régi struktúrával, gondolatokkal, beidegződésekkel egy új életet elkezdeni. Egyszerűen nem lehet. Nem lehet átvinni ebbe a régit, mert akkor ugyanúgy a régi kezdne dominálni az új életben is. Ezt Jézus példázatos beszédében úgy mondja el, hogy új bort régi tömlőbe nem lehet öntetni, mert szétmarja, kiukasztja a régi tömlőt. Egyszerűen nem lehet. Nem bírja el az új bornak az erejét, a régi. Ezért azt, ami a világban van, mint egy közszellem, a hit keresztjén formájával semmilyen közös nevezőre hozni nem lehet. Bár nagyon sok kísérlet folyik ennek érdekében. A keresztjén egyház bizonyos képviselői részéről is, és fordítva is hozzunk közös nevezőre dolgokat. De hát nem lehet. A hit lényege az, hogy mindazt, ami régen voltam, azt kárnak és szemétnek ítélem. Ha ez nem történik meg az életemben, akkor ugyanúgy a régi kezd el dominálni. Amit Jézus Krisztus hozott az új szövetségben, azzal szemben minden régivé válik. Én különös, hogy nagyszerű új vívmányok vannak, körülnéz az ember az életbe, mennyi mindenre, mennyi helyre eljut az ember, milyen csodálatos dolgokat visz véghez, milyen csodálatos művészeti alkotások születnek, és mégis, ha Jézus Krisztus vele szembe áll ezzel a világgal, akkor minden hirtelen megöregszik, avitté válik, olyanná, ami régi, ami poros, ami már semmire sem használható. Úgy fejezi ki az új szövetség az, hogy új teremtés vagytok, hogy egy egészen különleges szót mond, nem érezhető ez ki a magyar fordításból, úgy beszél az új teremtésről, mint ami kainé ktízis. Kainé, azaz nem úgy új, ahogyan mondjuk van egy cipő, ami nekem tetszik, megvásárolom, és aztán egy év múlva lehasználódik, és ugyanazt a cipő típust, ugyanazt a fajtát, még egyszer megveszem, és akkor van egy új cipőm. Nem így új. Hanem természetében, jellegében teljesen új fajta. Nem ugyanolyan, mint a régi. Nem a régi világnak az elemeivel dolgozik. Nem a régi világnak az erőit fogja össze, hanem egy új világnak az erőivel ajándékoz meg. Egy új természet részesévé tesz, ami teljesen más, mint az eddigi. Példa rá, hogy a keresztény ember, amikor egy furcsa és erőteljes bántás éri, akkor ugyanúgy, mint ahogy minden ember rendelkezik idegekkel, akarattal, gondolattal, érzelemmel, indulattal, és lehet, hogy az első indulat az a robbanás, hogy visszaütök. Mit képzel? De mégis megjelenik benne az új teremtés, az új természet, a krisztusi természet, és képes rá, hogy ne jusson vissza. Sőt, képes rá, hogy odafordítsa az arcát. Mert egy új természet lesz úrrá az életén. Egy olyan természet, ami nem ő, ami nem az emberi, nem az itteni, nem az itt született, hanem a felülről való, a Jézusi. És akkor ilyenkor az ember magára is csodálkozik, hogy jé, hát ez nem én vagyok. Valamikor az ember, most maradjunk ennél a képnél, hogy visszaüt, utána úgy csodálkozik, hogy hát miért nem ütöttem én vissza? Mert új természet részeseivé lettetek. Egészen más az új természet, egészen más az az új, amit Isten Jézus Krisztusban ajándékozott ennek a világnak. Végül minden régi el fog múlni, így mondja, hogy még áron sem említetik az első teremtés, és csak az új lesz majd. Pál harcáról és megtéréséről beszél, amikor bemutatja ennek az újnak és réginek az összefüggését. Beszél a harcáról, a gyülekezetnek három fő ellenségkörrel harcolt Pál szinte egész végig az életében. A perfekcionisták, akik azt mondták, hogy lehet itt a Földön tökéletesnek lenni, tökéletességre jutni, annyira, hogy már Isten is elfogadja ezt a tökéletességet, már nincs is értelme változásnak, már bűntelen az élet. Aztán a libertinusok, akik pedig a kegyelem alatt úgy gondolták, hogy minden megengedhető, mindent szabad nekem. És végül voltak a törvényeskedők, akikről ebben a részben olvashatunk, akik pedig gyakorlatilag azt mondták, hogy jó-jó a kegyelem, de igazándiból szükség van arra, hogy a törvényeket megtartsuk. Hogyha valaki a törvényeket megtartja, akkor lesz azzá, amivé keresztényként lennie kell, akkor fog üdvözülni. Itt főképp az utóbbi társasággal vitatkozik Pál. Különös dolog, de sajátja, a az övéi közül jönnek és kerülnek ki ezek a törvényeskedők, a törvényt újra a kereszténység, a kegyelem világába becsempészőknek a társasága. Pedig nem lehet a törvényt bevinni újra a kegyelem alá, mikor Jézus azt felülírta. Lehetetlen, mégis ezek a tévtanítók jönnek, és egy különös kifejezést használ Pál, hogy óvakodjatok tőlük, óvakodjatok a tévtanítóktól, óvakodjatok az ebektől, vagy más fordításban a kutyáktól. Felmerült ebben nem kérdés, hogy mit jelent ez az eb és ez a kutya. Miért ilyen erős ez a hasonlat? Kiderül, hogy az Ószövetségben, és általában az ókorban, a keleti részen a kutya nem olyan viszonyban van az emberrel, mint itt nyugaton. A kutya itt az ember barátja és kísérője. Ott ellenben tisztátalan és félvadállat, amely szerte jár, keresve, hogy hol talál élelmet, bolyong össze-vissza, és úgy tartották, főleg természetesen a zsidók, hogy még a helyet is tisztátalanná teszi, ahová bemegy a kutya. Tehát olyan hasonlatot használ Pál, olyan félelmetes nevős hasonlatot, hogy amit ti csináltok, az tisztátalanná teszi az egész gyülekezetet. Amit ti ide behoztok, az tarthatatlan, mert megsemmisíti a kegyelmet. Gát az evangélium terjedésében, és tulajdonképpen egy egészen furcsa gondolat alakul ki ezek között az emberek között, egyfajta elit képződik, akik azt mondják, hogy mi kérem megtartjuk a törvényt, mi kérem bízhatunk magunkban, mert van mire azt mondani, hogy hát mi kérem vagyunk azok, akik az elit vagyunk, ezzel szemben ti pedig sehol se tartotok. Egy egészen különös dolog, ami történik, az az emberrel, aki önmagában bízik. Magához képest kezd viszonyítani, és érdekes, amikor magunkhoz képest viszonyítjuk a többieket, akkor mi mindig szebbnek látszunk. Kiderül rólunk, hogy hát én mennyi mindenben is jobb vagyok. Valahogy mindig így történik. Soha nem jellemez a fordított dolog, amit viszont Pál tanácsol, hogy egymást különbnek tartsátok. Nem, mindig magunkat tartjuk mi különbnek. Tulajdonképpen a keresztény élet két nagy részből áll, az egyik a változhatatlan, a másik pedig a változó része. Változhatatlan az alap, az üdvösség, Krisztusban egyedül az ő érdeméért. Minden lényeges már el van rendezve ebben egy rajtam kívülálló, 2000 évvel ezelőtt megtörtént eseményen. Isten nem bízta az emberre az üdvösségének kérdését. A törvény vezérlőmester Krisztusig. Azért van, hogy meglássam, hogy bűnben vagyok. De megigazítani nem tud. Megigazítani nem tud, sőt, halált nemz. Egészen egyszerűen azért, mert kiderül, hogy bűnös vagyok, és halálra méltó vagyok. Ha nincs törvény, honnan látszik, hogy én bűnös vagyok? Sehonnan. De mert van törvény. Látszik. Ezért adta az Isten. Aztán én az a megváltó, aki mindazt az erőlködést, hogy a törvénynek megfelelni, a törvényt végigvinni, eltörli, hogy el lehessen jutni az embernek az Isten szeretetébe és kegyelmébe, és meghal helyetted és helyettem. Olyan csodálatos igazság ez, hogy nem szükséges nekem félnem attól, mikor befogadtam az Úr Jézus Krisztust az életembe, elfogadtam a bűnbocsánatot, többé nem szükséges azon aggódnom, hogy vajon lesz-e üdvösségem. Egyedül a református dogmatika alapján hirdeti meg a református vallás, hogy van üdvbizonyosság. Hogy ez nem annak kérdése, hogy jó leszek-e majd a következő években, hogy mi történik majd, hogy bejutok-e mennyországba. Nem annak a kérdése, hogy én milyen vagyok, hanem annak a kérdése, hogy elfogadtam azt a megoldást, amit Isten adott a bűneimre, Jézus Krisztus 2000 évvel ezelőtt ott a kereszten. Ha ezt elfogadom, és hitben megragadom, és azt mondom, hogy én értem is meg, bocsáss meg Istenem, akkor onnantól nincs ilyen, hogy valaki azért, mert elbukik kettőször, háromszor, kiesik a kegyelemből. Hanem van biztonság, üdvbizonyosság és békesség, mert az Isten olyan alapra helyezte az én üdvösségemet, amihez én sem férek már többé hozzá. Milyen különös ez? Isten egy rövid időre felnyitja az embernek a szemét, életét, lelkét, kinyitja előtte ezeket a legfontosabb kérdéseket, és döntés helyzetbe hozza, hogy dönthessen úgy, ahogy ő már döntött felőle, hogy jó döntött, hogy szerette, hogy a fiát áldozta érte, és ez a döntés idejéig van tulajdonképpen valahol nekem egyfajta szabadságom, de akkor is az ő döntésébe simulok bele. Ez a találkozás Jézus Krisztussal. Amikor egyszer mélyében megértem, hogy szükségem van őre, mert ő nélküle teljesen végérvényesen elvesztem. Pál apostol arról beszél, hogy egy csodálatos lelki fordulaton ment keresztül, bár ő teljes mértékben büszkélkedhetne és bízhatna a testben. Elmondja származása szerint Benjáminita, Izrael törzséből, Izrael népéből származik, zsidóból való zsidó. Azaz nem hellénista zsidó, nem olyan zsidó, akinek a szülei felesbe pogányok zsidók, hanem igazi, teljesen a népéből származott tiszta zsidó ember, aki ráadásul az eredeti nyelveket beszéli. Nem hellénista, nem görögül tudja. Beszéli a héberet, beszéli az arámot. Tanulmányai szerint Gamálielnél, az ókor leghíresebb egyik tanítójánál tanult végig Pál. Kegyessége szerint farizeus. Elmondhatja, mint a gazdag ifjú. Ifjúságomtól mindezeket megtartottam. Így mondja, hogy fedhetetlen vagyok kegyességem szerint. Farizeusi értelemben. Aztán elmondja, hogy buzgóság tekintetben se lehet engem megfedni, mert üldöztem az egyházat, mégpedig a legjobban. Ami a zsidóságnak a legnagyobb ellensége volt, az ellenlábast, én üldöztem, én végig próbáltam megsemmisíteni Jézus Krisztusnak, a názáretinek a szektáját. És mégis történt valami, a találkozott Jézussal a damaszkoszi úton, meglátta, hogy kicsoda ez a Jézus, és meglátta azt is, ami önmaga, és azt is, amit eddig csinált. És itt jön ez a pillanat, amikor azt mondja, hogy kárnak és szemétnek ítélek. Jézus Krisztus ért mindent. Mindent, amit eddig tettem. Nem arról van szó, hogy a régit, amit régen tett, semminek mondja, milyen egyszerű lenne így elintézni. Semmi közöm már hozzá, semmit nem jelent nekem, és ami történt, az semmi. Nem. Pál apostol arról beszél, hogy kár és szemét. Vagyis nem egy neutrális kérdés, amit én végigcsináltam mindeddig, hanem bizony kár volt és szemét. Kártékony és tisztátalan. Fertőző, másokat bűnbe vivő olyan életet éltem, amely az Istennel teljesen szemben állt. És ebből az egészből valahogy kiderül az is, hogy Pál apostol iszonyodik mindattól, ami régen volt. Azt mondja, nem vezet az életre. Elpusztít mindent, ami él. Pedig én teljes hittel abban jártam, hogy jót csinálok. Különös dolog, mert ez a fordulópont a megtérés Jézushoz, és a másik pedig a végrehajtás, mert szükség van arra, hogy az ember kárnak és szemétnek ítéljen egy sereg dolgot a régi életéből. Nem lehet áthozni szinte semmit. Ilyenkor történik meg az emberrel, hogy kárnak és szemétnek ítél kapcsolatokat, szokásokat, dolgokat, amik eddig csinált. Aztán kárnak és szemétnek ítéli azt az időt, amit eddig eltöltött. Milyen különös Pál apostol minden szinte besorol ennek alá. Miért? Jézusért. Mert Jézussal olyan más élni. Mert Jézus megismeréséért azt mondja Pál, mindent odaadok. Olyan csodálatos valaki ez a Jézus. És olyan csodálatos, hogy bár én itt vagyok testben a földön, ő pedig a mennyben, az Atya jobbján, mégis tapasztalom a jelenlétét, érzem azt, hogy mikor lép mellettem, meglátom a keze mozdulását, hallom a szavát, és ő is hallja az én szavamat. És tudunk beszélgetni. Úgy hívják ezt a beszélgetést, imádság. Milyen félelmetes. Jézussal egészen más. Aztán tovább megy Pál, és arról beszél, hogy szeretném jobban megismerni Jézust. Mondja ezt az a Pál, aki olyan kijelentéseket kapott, amikre mi nem is gondolhatunk. Majdnem az Újszövetségnek a felét, vagy még a felénél többet is Pál apostol írja le. Kijelentést vesz Istentől. Aztán azt láthatjuk, hogy egy helyen elragadtatik a mennybe, mégpedig úgy mondja, hogy a hetedik mennybe, a hetedik mennyországban innen van ez a mondás. Olyan dolgokat láthatott, hallhatott, tapasztalt, amire mi nem is gondolhatunk. És ez a Pál azt mondja, hogy szeretném jobban megismerni az én Uramat. És nézzük egy pillanatra meg a törvényeskedőket, ők meg azt mondják, hogy hát kérem, én már kész vagyok. Én már mindent megismertem, én meg tudom tartani a törvényt, ez nem probléma. Szemben Pállal, aki hatalmas kijelentések hordozója, és olyanokat látott, amire még nem is gondolhatunk, és nem is tudhatjuk, mert ugye azt az Isten nem engedte leíratni. Miért van ez így? Mert Jézus Krisztus nem egy tan, nem ismeretünknek, megismerésünknek a tárgya, ahogy sokan teológusok közül is látják, hanem bizony egy személy, akinek a megismerése kimeríthetetlen. Kimeríthetetlen Jézus, hogy kicsoda ő. Látom egyszer az életemben most itt, aztán utána jön egy nyomorúságos korszak, és meglátom, milyen Jézus a nyomorúságban. Aztán meglátom, milyen Jézus akkor, amikor szép időket ad. Mindig más. Meglátom, milyen, amikor, mint hadseregparancsnok, háborúba küld azért, hogy mások megismerhessék őt. Aztán meglátom a vereségek közepette, amikor nem hallgat senki az ő szavára. Megismerni Jézust. Ez egy személyes kapcsolat kérdése, nem pedig egy tan megismerése. És Pál azt mondja, hogy gyerek vagyok még ebben. És azért, hogy megismeressem Jézust, mindent kárnak és szemétnek ítélek, most is. Milyen fontos ez a második lépcső. Nem azt mondja, hogy egyszer elrendeztük, annak idején a megtérés alkalmával én végigtekintettem az egész életemet, és kárnak és szemétnek ítéltem ezt és ezt és ezt és ezt. És most már ez el van rendezve. Arról beszél Pál, hogy most is mindent kárnak és szemétnek ítélek, csak hogy megismerhessem Jézust. Bizony, ez egy folyamat, aminek mindig kell tartania az életünkön keresztül. Valaki egyszer úgy mondta, hogy kárnak és szemétnek kell ítélni a gonosz és a rossz dolgokat, de a jó dolgokat is. Bizony, a jó dolgokat is. Pál a jó dolgokat sem hozzáállt az Ószövetségből az Újba. Használhatatlanok. Egy különleges dolog, hogy az régi életéből semmit nem tud áthozni az Újba. Mert hiába voltak jók, használhatatlanok. Chambers egy áhítatos napi gondolatában a következőt mondta, nagyon igaza volt, és ezt szeretném közkincsé tenni. Így mondta, hogy nem a gonosz és a rossz a legnagyobb ellensége Istennek, hanem a jó. Mégpedig azért, mert nem a legjobb. A jó az mindig csak hasonlít arra, az igazira, amit a Jézussal való élet jelent. Ami a Jézussal való járást jelenti. Ezért Pál a jó dolgokat is ott hagyja szépen a kár és szemét kategóriáját. Na most ez az, amit nagyon nehéz az embernek megérteni a saját életére nézve, hogy az én életemben mi az a jó, amit ott kell hagyni. Egy seregember azt hiszi, hogy minden, ami jó, az jöhet. De nem így van. Egy sereg dolog bűn személyesen egy-egy embernek, azért, mert neki bűn. Az összes többinek nem. És az összes többi keresztjének nem. De neki elveszi az erejét, az idejét, a lehetőségét a Jézussal való együttléttől, a Jézussal való együttjárástól, a Jézussal való közösségtől. Hogy derülhet ez ki, hogy nekem mi az, ami akadályoz abban a bizonyos versenyfutásban, a hervadhatatlan koszorúért, egy úgy derülhet ki, hogyha Jézussal újra és újra ugyanez mindig a refrén, személyes kapcsolatban vagyok. Ha Jézus Krisztussal nem vagyok személyes kapcsolatban, akkor azt várom, hogy Isten adjon egy listát, amiről megnézhetem, hogy melyik olyan dolog van nálam, ami tiltott, és akkor kidobom a sátramból. De ez nem így működik, csak a személyes kapcsolatban derül ki, mi a kár és szemét most. Mert egy sereg dolog akadályoz, például mondok egy végtelen triviális példát, elkezdődik az iskolai év, és akkor az ember kezdi beosztani a hetét, akár egyetemisták, akár gimnazisták, akár még akik általános iskolába járnak, és akkor eldönti azt, hogy mikor lesz angolóra, mikor csinál foci programot, ezt, azt, amaz, és teljesen telerakja a hetét. Ilyenkor csak egy dolgot nem szoktunk beírni, mikor megyek a testvéreimmel a közösségbe, a bibliaórára, Isten igéjét hallgatni, együtt lenni. Az utolsó. És akkor jön az, hát sajnos már nem érek rá, mert ebben az évben úgy alakult az életem, hogy ekkor angolóra van. Rossz angol tanulni? Maradjunk ennél a példánál. Nem rossz. De bizony, van egy sereg olyan dolog, amit a nyakunkba veszünk, vagy rosszul helyezünk el az időben, és akadályoz abban, hogy Jézussal legyek. Aki felfedezi azt, hogy milyen Jézus Krisztussal járni, egyre közelebb, egyre inkább benne a mindennapokba, az megtapasztalhatja azt, hogy vele való járásnál jobb dolog nincs a világon. És érdekes módon mindig az is kiderül a végén, hogy a vele való járás következményeként minden a helyére kerül az életemre, és mindenre lesz idő és erő, amire csak szükséges. De ahhoz az kell, hogy olyan személyes kapcsolatban jussak vele, hogy meg tudjam ítélni, mi a kár, és mi a szemét, és mi az az érték, ami mellette, ami az ő közösségében tovább virágzik. Óriási kérdés, hogyan lehet egy olyan életet élni, amely Isten tetszésére való. Sok keresztjén kihagyja ezt a nagyon fontos dolgot, a kár és szemét kérdését. Egy seregember elveszi azt a jót, amit Istentől kap, de nem dobja ki azt, ami kár és szemét. Márpedig így keresztjén életet nem lehet élni. Így világítani nem lehet. Ezt megint egy másik része a keresztjéneknek elfelejti, hogy újra és újra mindezt meg kell tenni, mert nem fog világítani az életem. Nem ér célhoz az életem. Hogyha nem tudom meghatározni, mi az, ami igazán fontos Jézus Krisztusnak a szempontjából, ami fontos a küldetésem szempontjából, és így nincs világosság, nincs értelem. Nem jön el az a kor, amikor túl tudunk látni a saját kis életünknek a mindennapjain, egészen a történelmi távlatokig. Hogy az én engedelmességem nem csak rám hat ki, hanem a gyülekezetre is, és végül az egész országra is. Mert az egész Ószövetség arról beszél, hogy az engedelmes Isten népe miatt mindenki megáldatik. Ezért, amikor most ezt mondja az Isten, akkor parancsot ad. Nézd át az életed, és dobd ki a kárt és a szemetet. Magadért, a népedért, az országodért, de elsősorban azért, mert én így akarom, és így ismerhetsz meg engem. Mondja a te Urad, Jézus Krisztus. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük, hogy a réginek a körforgásából azzal szabadítasz ki bennünket, hogy valami egészen újat hoztál el, egy új világot, új természetet, új erőket. Hát csodálatos Urunk, hogy tapasztalhatjuk, hogy a te fényed mellett valóban minden emberi vívmány, hatalmas teljesítmény, művészeti alkotás, már csak vízfény, nem maga a világosság. Minden régivé, minden lomossá, avittá vált, amint hogy megtapasztalhattuk, megérezhettük azt a csodálatos újnak a valóságát, amit te hoztál el, és amely lelked által itt van közöttünk és bennünk. Urunk, mégis annyi mindent megtartottunk. Szeretnénk kidobálni egyéni személyes életünkből mindazt, ami veled együtt nem fér meg. Könyörülj meg rajtunk. Hát, hogy veled juthassunk személyes kapcsolatba, és így valóban egyre nagyobb és nagyobb ismeretre találjunk te benned, te rólad. Köszönjük, hogy kimeríthetetlen a te megismerésed. Köszönjük, hogy egyre tovább és tovább lehet menni, és mindig újabb és újabb csodákkal lehet veled találkozni. Így kérünk, hogy segíts meg bennünket, add, hogy új értelem legyen bennünk, hogy meg tudjuk változtatni a mi dolgainkat, kárnak és szemétnek tudjuk ítélni, ami az a múltban és a jelenben is. Így kérünk, hogy légy velünk, lelkeddel tovább magyarázd az igét, miután innen hazamegyünk. Amen. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. A tiszta lélekűségetek ismert legyen minden ember előtt, az Úr közel. Semmifelől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal háladással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És az Istenek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon veletek. Amen.